Lukács evangéliumából olvasom Istennek az igéjét, Lukács evangéliumának a 17. fejezetéből, a 20. 21. versből, tehát Lukács evangéliuma 17. fejezetében a 20. és a 21. versét fönnállva hallgassuk meg. Megkérdezték pedig a farizeusok, hogy mikor jő el az Isten országa. Jézus pedig így válaszolt nekik: az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják, íme itt van, vagy íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. Eddig olvasom az igét. Talán még egy kicsit folytathatjuk a karácsonyi üzenetet abból a szempontból, hogy ugye a betlehemi pusztán, amikor az angyali seregek sokasága megjelent a pásztoroknak, akkor ugye az a örömhír hallatszott, hogy megszületett a megváltó, ezt angyali seregek újjongva, dicsérve tették világossá, és jelezték a pásztoroknak, és a pásztorok pedig elmentek, és meglátták a kicsi gyermeket, és aztán örömmel jöttek vissza, indultak el, és mondták el mindenkinek azt az örömhírt, amit ők megértettek, és azt az örömhírt, amiről nyilvánvalóvá vált, hogy igaz, és Isten ezt kijelentette nekik. Tehát egy örömhírnek a gondolata álljon előttünk ezen a délelőttön is. És amikor felolvastam a 98. Zsoltárt, ahol szintén egy ilyen örvendező, újjongó Zsoltár állt előttünk, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett, mert megemlékezett az ő kegyelméről, valóban egy örvendező és egy örömteli életre hívott el bennünket Isten. De a kérdés az, hogy valóban örvendező-e az én életem? Hogy valóban meglátom-e Isten szeretetét, Isten hűségét az én hétköznapjaimban? Az imaórán is beszéltünk arról, hogy a karácsony utáni időszak, ez a néhány nap, ez a hívő ember számára, de talán sok-sok ember számára egy olyan időszak, amikor egy kicsit számot vetünk az elmúlt esztendővel. Azt gondolom, hogy fontos dolog ez, még akkor is, hogyha sokszor nem szívesen tesszük, sokszor nem akarunk emlékezni dolgokra, szeretnénk elfelejteni olyan eseményeket, amelyek fájdalmasan érintettek bennünket, és hát vannak események, amikre pedig örömmel emlékezünk, és örömmel mondjuk el mindenkinek, de mégis nagyon fontos dolog, hogy egy kicsit elcsendesedjünk. Ez a gondolat is állt előttünk az imaórán, szintén egy Zsoltárból, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. De ha visszagondolunk az elmúlt esztendőre, és én mindenkit bátorítok arra, hogy ne kerülje el ezt a lehetőséget, ne akarjunk ezen átlépni, és elfelejtve a dolgokat tovább indulni, hanem igenis jó az, hogyha visszagondolunk, és hogyha visszagondolunk erre az évre, akkor előttünk kell lenni annak a gondolatnak, hogy vajon van-e okunk az örvendezésre és a hálaadásra. Valakivel beszélgettem, és ő mondta el szomorúan, hogy hát ebben az évben nem sok jó volt a hétköznapjaiban. Elmondta azt, hogy hát nyilván a nincstelenség, a szegénység, az milyen fájdalmasan nem csak a saját szívére, nem csak a saját hitére, hanem az egész családja életére milyen módon nyomta rá ebben az évben a bélyeget, és tette hát a hétköznapjait szomorúvá. És igen, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon van-e oka az ilyen embernek arra, hogy örvendezzen. És hogyha ezt a Zsoltát föl kellene olvasnia, és azt mondani neki, hogy szívből mondja el, hogy énekelj az Úrnak, te egész föld, új éneket, hogy beszéljél az Isten csoda dolgairól, amit az életében megtapasztalt, akkor vajon tiszta szívből tudná-e elmondani? Vagy én magam, ha visszagondolok az elmúlt esztendőre, akkor vajon hány olyan esemény van, amire nem tudnám azt mondani, hogy örvendezzen az én szívem? Igen, sok-sok olyan kétely van a szívünkben, amely talán megkérdőjelezi ezt az örömet, ezt az újongást. De Isten nem is ezt várja tőlünk. Én azt hiszem, hogy félreérti Isten szavát az, aki azt gondolja, hogy akkor is örvendeznünk kell, amikor az embernek szomorúsága van. És talán magunkra kell erőltetnünk azt a fajta örvendezést, ami nem valóságos, vagy talán képmutató. Mert úgy érezzük, hogy ha nem adunk hálát Istennek, ha nem örvendezünk, akkor nem szeretjük őt eléggé. Nem, Isten nem várja tőlünk a képmutatást, hanem ő meg akarja mutatni a szívünkben, az életünkben azt, hogy miért is adhatunk hálát, és miért is örvendezhetünk. Mi lehet az oka a mi örvendezésünknek? Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor Jézusnak jön a hír, hozzák a hírt, hogy az ő barátja, Lázár beteg, a testvérek, Mária és Márta üzent neki, hogy siess, mert ugye halálán van, és Jézus nem ment el. Három napig ott maradt, és aztán mondta a tanítványoknak, hogy menjünk, nézzük meg Lázárt. És amikor megérkezett a városba, és meghallották Mária és Márta azt, hogy közeledik Jézus, akkor mind a kettő külön-külön elé szaladt, és kimondta azt a fájdalmát, ami az ő szívében ott van. És azt mondta, hogy Uram, ha itt lettél volna, akkor nem ért volna bennünket ez a fájdalom. Akkor minden máshogy alakult volna. Akkor most nem gyász lenne a szívünkben, ha eljöttél volna, ha a kellő pillanatban ott lettél volna. És Jézus nem azért intette meg ezt a két asszonyt, mert hát ebben a fájdalmukban sírtak. És mondhatta volna neki, hogy hát de Mária, Márta, hát ne szomorkodjatok, hát a ti testvéretek a mennyek országában van. És ez igaz. Lehet bennünk ez a fajta gondolat, hogy igen, ő már a mennyek országában van. Az ő életében már igaz, amit a Jelenések könyvében olvasunk, hogy az Úr minden könnyet letöröl a szívé, vagy az ő szeméről. Hát ő már ott van. De ugye érezzük azt, hogy azért ez olcsó igaz lenne abban az értelemben, hogy hát azok az érzések, amelyek a szerettünk elvesztésében vannak, azért azok mélyen ott maradnak, azok fájnak. És olyan könnyű lenne eldobni ezt a gondolatot, hogy hát lám-lám, milyen hitetlenek vagytok. Nem voltak hitetlenek. Nem voltak hitetlenek, hisz világosan mondták, hogy tudjuk, hogy föltámad a mi testvérünk az utolsó napon. Nagyon világosan tudjuk ezt. De ami miatt talán meg kellett az Úr Jézusnak a két testvérpárt intenie, az az, hogy nem bíztak eléggé Istenben, ha itt lettél volna. Mint hogyha Isten nem lenne jelen a mi életünkben. Hadd emlékeztessek megint, vagy emlékeztessem a testvéreket arra, amit imaórán is mondtam is, az ünnep második napján beszéltünk róla, hogy ne gondoljuk azt, hogy amikor Mária és József elindult Betlehembe, hogy megszülje Mária a kicsi gyermeket, persze akkor nem tudta, de hogy milyen keserves út volt, és nyilván lehetett volna bennük az a gondolat, hogy hát Isten hol van most? Ott az ígéret, amire vágytunk, hogy majd Mária megszüli a megváltót, és ilyen körülmények között kell menniük, és nem engedik be őket a vendégfogadóházba, nincsen hely, őket csak egy félreeső helyre, kerületet. Hát ide való a világ megváltója, hogy milyen ígéret ez. De Isten velük volt. Tehát nem azt mutatja meg Isten jelenlétét, hogy abban a pillanatban én mit érzek, hanem az a hit, hogy ennek ellenére Isten mellettünk van. Akkor is, hogyha nem mindig érezzük. És az örömünk sem attól függ, hogy éppen milyen módon mennek a mi dolgaink. És emlékezzünk csak éppen Máriának és Mártának is azt mondta az Úr, hogy de hát én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Tehát, hogy bátorította őt, és nekünk is meg kell érteni azt, amit Máriának, amit meg kellett érteni Mártának, és aztán meg kellett érteni Józsefnek is, Máriának is, hogy a örömünk nem abban áll, amit mi úgy gondolunk, hogy ha jól mennek a dolgok, akkor lehet örömünk. Az örömünk abban áll, ami a karácsonyi üzenet volt, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez a mi örömünk, hogy Isten velünk van, Isten közel jött hozzánk. De hogyan fogadjuk ezt az örömhírt? És megint csak arra tudok visszagondolni, hogy mit jelentett számunkra az idei karácsony? Hogyan jutott el hozzánk az örömüzenet? Hogy vajon volt-e örvendezés? Hogy át tudtuk-e újra élni azt az örömöt, amit talán a megtérésünkkor átéltünk? Amikor éreztük, és amikor tapasztaltuk, hogy valóban megszületett a megváltó, mert örömöm volt, mert megtértem, mert Isten levette rólam az én bűneimet, és ezt világosan éreztem, és én azt hiszem, hogy ezt az érzést át kell élni az embernek akkor, amikor jön a karácsonyi üzenet, vissza kell emlékezni rá, és örvendezni kell ennek. Vagy egyáltalán átéltük-e már ezt az örömöt, hogy mit jelent az, amikor Isten megszabadít a mi bűneinktől, amikor megjelenik az én számomra az Isten üdvözítő kegyelme, és akkor nem törődünk azzal, hogy mik vannak körülöttünk. Nem törődünk azzal, hogy most van-e fájdalmunk, vagy nincs fájdalmunk, hanem csak egy dolog tud betölteni Istennek az a kegyelme, az ő lelkének az az öröme, ami a szabadulás öröme. És azon tűnődtem el, hogy vajon az idei karácsonykor ezt jelentette nekem a karácsonyi örömhír, hogy megszületett, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme az én számomra is. Beszéltünk arról az ünnepek alatt, az ünnepek előtti időszakban, az adventi időszakban, hogy ki hogyan várta a karácsonyt, hogyan várta az Úr Jézusnak az eljövetelét, és említettünk embereket, akik tiszta szívvel a szív karácsonyát várták. Nem a körítést, nem az, hogy mivel fog ez járni, hanem az, meglássák a megváltót. És így beszéltünk Máriáról, akinek az angyal megjelent, így beszéltünk Erzsébetről, ugye, aki megtapasztalta azt, hogy Isten megjelent az ő férjének, mert ők tisztán jártak az Úr előtt. Mária is, akire Isten rátekintett, vagy említettünk Annát, aki imádságban ott volt a templomban, és örvendezett, és említettük ugye az öreg idős embert, aki megálltott a templomban, és kezébe vette a gyermeket, és azt mondta, hogy most bocsátod el a te szolgádat. Tehát, hogy ezek az emberek szívükben várták az ünnepet, és tényleg át is élték az örömöt. És az emberek várták. Az emberek akkor is várták az eljövetelt, az Isten meglátogatását. Tele volt nem csak ezeknek az embereknek a szíve a várakozással, hanem sok-sok embernek türelmetlenül várták, mert tudjuk jól, hogy Izrael milyen sorban volt, milyen sorsa volt. Egyrészt le volt a rómaiak által igázva, másrészt tapasztalták azt, hogy sokszor még az ő hitüket is megtapossák. Milyen nagy felháborodás volt akkor, amikor bevitték a templomba a római zászlót. Hát ezek olyan fájdalmas dolgok voltak, amikor az emberek várták, hogy végre jöjjön már el a szabadító. Hogy mindez, ami fájdalmas, mindez, ami örömteli, az életükben megváltozzon. És várták azt, amit aztán később ki is mondtak a tanítványok, hogy mi azt hittük, hogy ő váltja meg az Izraelt, hogy ő lesz az, aki majd megszabadítja, aki leveszi a római igát, aki igazságosságot tesz. Hát úgy várták, hogy megérkezzen az Isten országa. És hogyha elgondolkodunk a magunk életéről, az elmúlt évről, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy hányszor tapasztaltuk meg azt, hogy ott van Isten országa. Amikor átéltük Istennek azt a csodálatos jelenlétét, szabadítását. Amikor azt mondtuk, hogy na ez az a érzés, ez az a megtapasztalás, amire azt tudom mondani, hogy közel van, itt van, érezhetően az életemben Isten országa. És annyian várták ezt, sóvárogva. Nem véletlen az, hogy amikor megjelent Keresztelő János, és arról beszélt, hogy most már eljött az idő, annyian mentek hozzá, és mentek a papok, mentek az írástudók, mentek a katonák, mentek a vámszedők, és kérdezték tőle, hogy hát mikor fog már eljönni, mit kell tennünk, hogy ha megérkezik, akkor méltóképpen várjuk. Tele voltak az emberek várakozással, és megkapták, amitre vártak. Emlékezzünk csak Jézus, amikor eljött, és nagyon érdekes megfigyelni éppen azt, amikor Názaretben volt, és őt hívták ki, hogy olvassa fel az igét. Na vajon miért? Hát más is olvashatta volna, nem ő rá kerül sor, megjött Jézus. Ugye, aki már akkor elkezdte a tanítását, akkor már voltak tanítványa, és azt mondja, hogy gyere, olvasd fel, te nekünk az igét, és hogy örültek. És egyszer csak megbotránkoztak. Aztán később látjuk, hogy egyre többen elhagyták, már egyre inkább támadták őt, mert nem az jött el, amire ők vártak. A tanítványok is ezért voltak sokszor kétségek között, hogy vajon mikor jön már az a változás, amire várunk. És nem véletlen az, hogy ott a Gecsemáné kertben félreértette Jézus szavait Pétert, és elővette a szabjáját, és levágta Málkusnak a fülét, és Jézus azt mondta, hogy állj! Hát nem így fog eljönni az Isten országa. Pedig ők azt gondolták, hogy hát aki eddig nem volt fegyver, az most emelje, vegye föl, most akkor vegyétek fel ugye a tarisznyátokat, mert most más idő van. Azt hitték, hogy most akkor valami fog történni, és nem történt. Vagyis Jézus nem ezekre a dolgokra gondol. És jönnek a farizeusok, és azt kérdezik tőle, hogy na akkor mikor jön el az Isten országa? Mikor fog eljönni azt, amire várunk? Amikor békesség honol országunkban. Amikor igazságosság lesz. Amikor a szegény nem lesz majd elnyomva. Amikor a nyomorultat végre felemelik, hát mikor lesz már békesség a szívünkben, vagy az országunkban, hisz semmiben nem volt másabb az az Izrael, mint a mai bármely ország itt a földön. Ott is pártoskodások voltak, a farizeusok, a szaddíceusok ellen, és egyébként is őket pedig az alsóbb néposztály állandóan bírálta. Tehát forrongott minden, mert igazságtalanság volt. Hát mikor jön már el, amikor békességben élhetünk? És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy Isten országa ti bennetek van. Mi az, hogy mi bennünk van Isten országa? Mi Isten országát láthatóan szeretnénk megtapasztalni, de hogy van az, hogy Isten országa ti bennetek van? És én azt hiszem, hogy ez az egy mondat, ez az egy gondolat, vagy ez az egy kijelentést, amit Jézus az embereknek akkor elmondott, egy örök kérdést oldott meg mindannyiunk számára, ami az örömünknek az alapja. Mert mi is minden másban keressük Isten országát. És én azt hiszem, hogy ma sincs másképpen, mint 2000 évvel ezelőtt. Ma is tele van az embereknek a szíve azzal a várakozással, hogy minden megváltozik. Hogy talán jövőre jobb lesz. Talán nem úgy kell majd megállnom egy év múlva, mint most, ahogy ez az asszony megállt és azt mondta, hogy hát ebben az évben semmi jót nem tudok elmondani. Tehát várjuk azt, hogy valamivel jobb legyen. Ma is ugyanúgy várjuk a szabadulást. De megint csak föl kell tennünk a kérdést, hogy miben is várjuk mi ezt a változást? Úgy, ahogy egykor Izrael várta, hogy majd abban lesz örömünk, hogy minden megváltozik. Azok az emberi összeférhetetlenségek, emberi intrikák, azok az emberi szembenállások, az a szeretetlenség, vagy akár az a fajta társadalmi elégedetlenség, vagy társadalmi feszültség, ami itt van a világban, ez majd meg fog oldódni. Hát mi is ebben várjuk, hogy egyszer ez jön el. De engem olyan sokszor kiúzanít az a gondolat, éppen az ünnepek előtt gondolkodtam el ezen, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy szegények mindig lesznek veletek. Ez olyan megdöbbentő, hogy Jézus tudja azt, hogy soha nem jön el. Az, amikor az a boldog kor, amire várunk, hogy aznak, akinek sok van, az adna már annak, akinek nincs. Hogy végre eljöjjön ne már az, hogy azok az emberek, akik ma egymással szemben vannak, egyszer karöltve tudnának elindulni az úton. Olyan jó lenne, ha ez megtörténne. De Jézus pedig kiábrándít bennünket, és azt mondja, hogy szegények mindig lesznek veletek. Nyomorúságot mindig látni fogjátok. Pedig nem szeretnénk. Szeretnénk változást. Hát akkor miben lehet a mi örömünk? Akkor miért ne keseredhetnénk el, hogy ezután is így lesz? És nem várhatunk semmi jóra? Igen, mert mindig abban keressük a mi örömünket, a mi boldogulásunkat, a mi szívünknek a felüdülését, hogy majd valami fog történni, ami majd mindent megváltoztat. A körülményeink, ha megváltoznak. Annyiszor kell magamban is észrevenni azt, hogy sóvárgok valamiután, hogy ez megváltozna. És akkor úgy gondolok, hogy majd, ha ez megváltozik, és hány ilyen volt ebben az évben, és nekem is. És nem kell szégyelni, bevallanunk, hogy mindig vártunk valamit, ami majd egy kicsit jobbá teszi az életünket, vagy talán a közérzetünket, vagy talán egy kicsit majd boldogabbnak fogjuk érezni magunkat, ha ezek majd eljönnek, és úgy szerettünk volna, és ezer ilyen volt. És aztán mindig azt kellett látni, hogy nem oldott meg semmit, mert nem a külső dolgok változtatják meg az emberi szívet. És nem a külső körülményeknek a változása fogja megadni a mi örömünket és a mi örvendezésünket. Pedig mi mindig erre vágyunk. Mert Nem a külső problémák azok, amik keserűvé teszik az életünket, hanem azok a belső tulajdonságok, vagy belső erőtlenségek, amelyektől soha nem tudunk megszabadulni önmagunktól. Egyszer olvastam egy nagyon kis, rövid kis igehirdetés, vagy valami kis, nem igehirdetés volt, talán egy rövid kis néhány perces áhítat, ahol valami hasonlóról beszélt az egyik prédikátor, aki ezt az áhítatot megírta, és nagyon jó volt a kép, egy kicsit abszurd, de mégis nagyon jó. Azt mondta, hogy olyan ez, mint amikor a jéghegy elmegy virágot szedni. És azt mondja, hogy soha nem talál virágot. Mert amikor közeledik hozzá a virág, az elpusztul. Tehát valami ilyesmi ez, hogy lehet, hogy mi is vágyakozunk, de addig nem lesz virág az életünkben, addig nem fog megváltozni az életünk, amíg mi magunk nem, mert minden elromlik a kezünkben. Nem a külső dolgokkal van baj, hanem a belső dolgokkal. És semmi nem fogja jobbá tenni az embernek az életét, amit kívülről várunk, ha nincsen meg a változás a szívünkben. Tehát a jéghegy elindulhat virágot szedni, de soha nem fogja tudni megfogni, mert mindent elpusztít. Minden élőt ez a jég. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy az Isten országát, az örömöt, a békességet, a megelégedést nem lehet másképp máshol keresni, és nem lehet máshol megtalálni, mert Isten országa mi bennünk van. És Isten országa mindig jelt ad magáról, ott a szívünkben. Akkor is, amikor nehéz időket élünk meg. Imaórán arról beszéltünk, hogy Isten pusztításokat is szerez a földön. És úgy éreztük, vagy beszéltem róla, hogy annyira összeegyeztethetetlennek tűnik sokszor az embernek az, hogy az az Isten, aki úgy szerette a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, akire mi mindig úgy gondolunk, mint szerető Isten, mégis pusztításokat szerez. Mégis ilyen nyomorult helyzeteket produkál, és ilyen fájdalmas helyzetekbe viszi bele az embert. De hát ebben is megtalálhatjuk az Isten országát. Gondoljunk csak azokra az emberekre, akik éppen a háborúban, vagy a maguk nyomorúságában tapasztalták meg azt, hogy Isten az ő szívükben van. És a nyomorúság vitte rá őket, hogy megtalálják a megváltót. A tékozló fiúnak el kellett jutni a disznók vájójáig, a legmélyebbre, ahhoz, hogy megértse azt, hogy az én atyámnak házában még a béresnek is jó dolga van. Nem jutott volna el. Hát ez rossz. Ebben az értelemben nem rossz, mert valamire rájött. És hányan éppen a betegágyon értették meg azt, hogy Isten országa az ott bent a szívünkben található. Igen, hol van Isten országa? Hol is keressük? Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem lehet máshol, csak mi bennünk. Isten országa ott van, ahol a Jézus Krisztusban való hit valamilyen formában megnyilvánul. Mert ott Isten országa megjelenik. Ahol a hit, ahol az Istenben való bizalom elkezd kiformálódni. És ez lehet egy gyülekezet, lehet egy kicsi ház, lehet egy magányos helység, ahol egyedül vagyok, de lehet egy hatalmas gyülekezet is. Ott, ahol az emberi szív Isten felé fordul és elkezd imádkozni, ott van Isten országa. Ott tapasztalja meg az ember. Vagy ott, ahol az éhezőnek enni adnak, a szomjúhozónak inni, ahol a beteget meglátogatják, és ahol a foglyokat felkeresik. Ott van Isten országa, amikor az ember elkezd hitből cselekedni, ahol a hitből ered minden. Emlékezzünk csak Zákeusra, aki akkor, amikor elkezdte szétosztani az ő vagyonát, akkor lett öröme. Hát ott volt Isten országa. És ott volt Isten országa, amikor ez a szegény asszony elindult a Persely felé, és bedobta a 2 fillérjét. És amikor Jézus azt mondja, hogy ez mindenkinél többet adott. Hát ott indul Isten országa, amikor Isten lelke, ami szívünkben elkezd munkálkodni. Ez az Isten országa. Tehát Isten országa bennünk van. De hogyan ad ez örömöt? Úgy, hogyha az Isten országa egyszer csak elkezd belőlünk kiáradni. Amikor, amiről az ige beszél, amikor azt mondja, hogy nem lehet eltüntetni, nem lehet letakarni a hegyeken épített várost. Tehát, hogy egyszer csak belőlünk elkezd elindulni valami, és akkor egy pici körben megvalósul az Isten országa. Nem fognak megváltozni társadalmak. Ha a történelmet nézzük, azt látjuk, hogy mindig igazságtalan volt a társadalom, de mindig voltak bizonyos kis körök, ahol az igazság lakozott. Olyan emberek mellett, akik elkezdték megérteni, hogy Isten országa ott van, ahol az emberek elkezdenek egymásra figyelni. De ez nem kívülről jön, hanem ami belülről indul kifelé. Tehát amikor elfogadjuk Isten szeretetét, amikor átadjuk az életünket az Úrnak, amikor ráébredünk arra, hogy azzal fog megváltozni minden, hogyha Isten kezébe teszem le az én életemet, és elfogadom azt, amit Isten rólam mond, hogy soha nem leszek boldog addig, amíg a bűnt nem fogom megítélni az életemben. És oda teszem az életemet Isten kezébe. Na, onnan kezdődik a változás. És akkor minden újjá lesz. És Isten igéje arról tesz bizonyságot, hogy ez fogja a mi életünket megváltoztatni. És ez fog bennünket oda elvezetni, hogy végre örvendező éneket énekeljünk. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mondja a Zsoltáríró, mert csoda dolgokat cselekedett, mert megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Milyen csodálatos dolog, hogy az az ember, aki megtalálja a Krisztust, akinek az életéte urává vál a Krisztus, na, aznak az életében van jelen Isten ország, és azt tud örvendezni, és azt tud másokat is örvendeztetni. Testvérek, milyen volt a mi évünk? Átéltük mi a hétköznapokban, a mindennapjainkban azt, hogy Isten országa ott van a szívemben. Hogy akkor is, amikor talán fájdalmaink voltak, vagy gondjaink voltak, akkor is tudtunk körvendezni. Nem azért, mert minden olyan tökéletes az életünkben, hanem azért, mert Isten ott van a szívünkben, és ő békességet ad. És vajon mennyire tudtunk örvendeztetni másokat a mi örvendező szívünkkel? Lehet, hogy hozzám hasonlóan sokan vagyunk itt, akik elmondhatjuk, hogy hát nem volt ilyen minden napunk. De azért jó visszagondolni, azért jó megállni így az év végén, elcsendesedni, hogy a következő évre ezzel a hittel, ezzel a kegyelemmel, Isten iránti ezzel a vágyjal induljunk el, és kérjük Istent, hogy ezt a békességet, ezt a hitet adja a mi szívünkben. Hogy amikor majd egy év múlva megállunk, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem mondom, hogy tökéletes lennék. Nem mondom, hogy elértem volna, amire vágytam, de talán valamit haladtam előre ezen az úton. Mert Isten országát mindig önmagunkban az Istenben való hitben, a Krisztushoz való viszonyomban tapasztalhatom meg. Soha nem kívülről jövő dolog ez. Ó, bár megtanulnánk ezt, bár kezdenénk ilyen módon élni, és akkor lenne okunk a hálaadásra és az örömre. Én azt kívánom, hogy Isten ezt végezze el a szívünkben, ezt az örömet és ezt az áldást. Áldja meg az Úr az ő igéjét mindennyiunk életében és szívében. Amen.